Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. A téma, amiről beszélgetni fogunk, nem túl könnyű. Sem megélni, sem megfogni egy kicsit. Lelki erőről fogunk beszélgetni. Beszélgető partnerem Balogh Róbert, református lelkész. Köszöntelek szeretettel.
Én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
Ugye a diákok is erről a témáról beszélgettek a héten. Én azt gondolom, ez egy nagyon fontos témakör, hiszen az erőről nagyon sokat beszélgetünk, és talán egy kicsit ez a világ a fizikai erő irányába megy el, pedig talán az élet megéléséhez nagyobb szükség van lelki erőre. Mesélj nekünk erről. Neked mi a tapasztalatod? Mondjuk, ha a saját életedet vesszük alapul, vagy a család életét.
A saját életemet és a családom életét veszem alapul, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az ember többre képes, mint amit gondol magáról, vagy hitt valaha is magáról. Akár a szüleim életében, akár a sajátomban láttam mindig ezt, hogyha feltornyosulnak az ember előtt a nehézségek, akkor ahhoz általában sokkal több lelki erőt is kap. És mondjuk egy kívülálló azt gondolja, hogy hogyan képes az ember ezt feldolgozni, vagy túllépni rajta, és az az ember, aki benne van, ő pedig nem érzi azt, hogy ez akkora leküzdhetetlen feladat lenne, mert egyrészt azt gondolom, hogy Isten is megadja hozzá az erőt, biblikusan ezt látom, ezt gondolom, a biblia tanítás alapján, meg hát a saját élettapasztalatom is. És ezt mutatja, vannak azért elég konkrét példáim is erre.
No, ebbe fel is tigáztad szerintem a hallgatók érdeklődését, az enyémet is. Mi volt az a legnehezebb helyzet, amit mondjuk a saját életedre visszagondolva visszaemlékszel?
Talán a legnehezebb periódus az életemben az volt, amikor lediplomáztam itthon Magyarországon, és kikerültem utána Svájcba. Nyelvtudásom sem volt kielégítő, nem ismertem a helyet, nem ismertem gyakorlatilag senkit. Meg kellett küzdenem ugye a nyelvi akadályokkal, meg kellett küzdenem azzal, hogy megismerkedjek az emberekkel, hogy elfogadjam őket, hogy ők is elfogadjanak engem. Ezen kívül még a gyülekezeti élet nehézségei is fölém tornyosultak, ugye ott lelkészként a magyar protestáns gyülekezetben, és még anyagi gondjaim is voltak, tehát el kellett mennem még dolgozni pluszban, amellett, hogy lelkészkedtem és egyetemre jártam, és ezért elvállaltam egy kertészi állást, egy nagyon gazdag családnak voltam a kertésze, illetve esténként eljártam még mosogatni is egy étterembe. Sokan azt gondolták, hogy ez gyakorlatilag lehetetlen, hogy az ember tanul, lelkészkedik és még fizikai munkát is végez, de nekem ez ment, mert ha az embernek nincsen más választása, akkor azt gondolom, hogy föltűri az ingóját és megy előre.
Ebben teljesen egyetértek. Én azt látom és tapasztalom én is a saját életemben, hogy nagyon sokszor a lelki erő egy kicsit a kényszer hatására jön létre az emberben.
Igen, egy neves 20. századi pszichológus, pszichiáter, gondolkodó Viktor Emir Frank írt is erről. Ugye ő megjárta a koncentrációs tábort. És ott bizonyította be, hogy az ember túl tud lépni a legalapvetőbb igényeinek a kielégítésén. És ugye addig az volt a pszichológiának az alaptétele vagy tézise, hogy az embernek muszáj ezeket az alap igényeit kielégíteni, és ő ott megélte, leírta aztán, hogy ez nincs így. Tehát az ember ezeken is túl tud emelkedni akár.
Tehát ugye itt arra gondolunk, hogy az ennivaló, a biztonsághoz való vágy fölé tud emelkedni esetleg az erőnk, hogyha a helyzet úgy kívánja?
Így van, hát azt hiszem, hogy aki megjárta a koncentrációs tábort, az első kézből vett példával tudta ezt bizonyítani, nem csak tudományos alapokon, hanem valóban meg is élte azt, amiről írt.
Térjünk vissza ahhoz, ami saját élettapasztalatod. Nyilván ez az időszak, amiről beszéltél, ez fizikailag is nagyon nehéz volt, illetve mentálisan is. Volt-e olyan módszered, amivel esetleg erőt, energiát gyűjtöttél?
Nekem az a módszerem, nem csak akkor, hanem azóta is, hogy megpróbálom megkeresni az életemben azokat a pontokat, azokat a dolgokat, aminek örülhetek, ami miatt boldog lehetek, ami pozitív. Tehát ez nagyon fontos, hogy az ember ne a negatív dolgok felől közelítsen az életéhez, hanem a pozitív dolgok felől közelítsen. Egyrészt ez, amit nevezdék mondjuk lelki erőnek, ami megvan az emberben, vagy módszernek, a másik pedig mindenképpen a kereszténység. A biblia olvasás, a rendszeres ima élet, az egy olyan erőt ad az embernek, ami tényleg kiemeli az embert, hogy úgy mondjam, a saját egzisztenciájából is túl tud azon lépni, fölé tud emelkedni annak, és szárnyal az ember. Ahogy mondja a Biblia, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, és szárnyra kelnek, mint a sasok. És ezt tényleg megélem.
Ebből nekem az jön le, amit mondtál, hogy a lélek az erősebb, mint a test akár. Ugye ez nagyon sok régi tradíció, nagyon sok komoly vallás tanítja így, hogy a lélek, a szellem az sokkal erősebb, és abból következik a testi erő.
Igen, ez is nyilvánvaló, ugyanakkor a kereszténységnek együtt kell látni a lelket a testtel, tehát én nem szeretem azt a fajta keresztény gondolkodás, hogy megpróbálja ezeket egymás ellen kijátszani. Igenis, együtt kell látni a fizikai erőnket, a fizikai szükségleteinket, illetve a lelki szükségleteinket, de nyilvánvaló, hogy bizonyos értelemben a lelki erő nagyobb, mint a testi erő.
Ezt szerintem a hallgatók közül nagyon sokan értik, amiről most beszélsz, még azt gondolom azok is, akik nem feltétlenül vallásosak. Ezen a vonalon fogunk tovább haladni, maradjanak velünk hallgatóink.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszélgetésünket Balogh Róbert református lelkésszel. Lelki erő a témánk. Ott tartottunk, hogy a lelki és a testi erő nagyon összefügg, de hogy talán egy kicsit a lelki erő az elsődleges, mert ha az van, abból származhat fizikai erő is. És erről nekem az jutott eszembe, hogy ezt mondtad, hogy van egy nagyon kedves ismerősöm, aki nem is vallásos. És ő mondta, hogy hihetetlen nagy terheket el tud hordozni, és ezt látszik is az életéből. Ám egy valami van, ami nagyon-nagyon hetekig nem tud túl lépni rajta, hogyha valaki megbántja, hogy nyilván igazságtalanul. Tehát ugye ez is azt mutatja, hogy a lelkünkből, hogyha kifogy az erő, akkor nagyon el tudunk erőtlenedni. Neked van erre tapasztalatod?
Igen, van. Ugye az ember rengeteg terhet hordoz, pláne egy olyan megfeszített munkatempóban, mint amilyen az enyém is. És olyankor, ha egy igazságtalan bántás éri, akkor azt érzi, hogy én mindent megteszek az emberekért, sokszor erőn felül is vállalok, és még ezen felül azt kapom, hogy bántanak igazságtalanul, az nagyon rosszul tud esni az embernek. Én azt gondolom, hogy ki kell fejleszteni egy megküzdési stratégiát is erre, hogy ez nem rólam szól, ez a másik emberről szól, lehet, hogy rosszabb napja van, lehet, hogy nem vagyok neki szimpatikus, tehát ezt is el kell tudni viselni, el kell tudni hordozni, hogy nem vagyok mindenki számára szimpatikus, vannak olyan emberek, akinek nem tetszik az, amit esetleg csinálok, de ettől nem függhet az, hogy én mennyi erővel, mennyi energiával állok hozzá a feladataimhoz.
Ez teljesen így van. Nekem például ilyenkor nagyon sokszor segít a hitem például, vagy azok az emberek, akik szeretnek és bíznak bennem, tehát ilyenkor megint csak lelkileg érdemes odafordulni. Tudom, hogy te nagyon komoly, hívő, szerető szívű családból származol. Láttál-e az ő életükben, nyilván láttál olyan helyzeteket, amikor a lelki erő próbára lett téve?
Igen, ezt nem tudják még a szüleim sem, szóval ha meg fogják hallgatni az interjút, akkor ez új információ lesz nekik, már pedig meg fogják hallgatni. Talán 17 éves lehettem, amikor megtaláltam a naplójukat, mert ők vezettek egy naplót. Nekik ez fontos volt, talán még most is az, hogy a napi bibliaolvasásukat naplóba vezessék, de ebben nem csak azok voltak benne, amit a Bibliából kaptak, és azokon elmélkedtek, hanem sok más egyéb probléma is. Például ilyenek, hogy mondok egy egészen konkrét példát, hogy én miből fogok visszamenni a kollégiumba, amikor nincsen 0 forintunk sem, és láttam leírva ezeket, hogy ezzel ők harcoltak, ez ellenük küzdöttek, és hogy mennyi imádságos háttér van emögött, mennyi ima, mennyi lelki gyötrelem, küzdelem, és az adott nekem rengeteg erőt a tanulásban, vagy a kitartásban akkor, amikor igazából semmi okom nem lett volna az örömre, vagy arra, hogy most mindent latba vetve harcoljak. Szoktam is mondani, hogy ez nevel minket ennyire kemény harcossá, akik ilyen nehéz sorból jövünk, hogy amikor más már besokalna a nehézséget miatt, még akkor kezdünk belemelegedni, mert ebbe szocializálódtunk, hogy ő mondjam.
A beszélgetéseinkből tudom, hogy édesanyád komoly betegséggel is küzd. Ebben hogyan látod te az ő helytállását, küzdelmét? Mert mondtad nekem, hogy példa előtted, ahogyan ezt hordozza.
Igen, nem csak ő, hanem édesapám is. Nagyon súlyos beteg, és hadd mondjak el ismét egy jelenetet, ami az egyik legmeghatározóbb jelenet volt eddig az életemben. Első éves egyetemista voltam, amikor édesapám szívinfarktust kapott, és koszorúér műtéten esett át. A műtét után, amikor már lehetett látogatni, én kimentem Debrecenben a klinikára hozzá. És a következő kép fogadott, benyitottam a korterembe, édesapám ült, mindenki feküdt, nagyon beteg emberek nyilván, akik ott voltak a korteremben, édesapám ült, és olvasta a Bibliát. Ez annyira megdöbbentő volt, pedig már akkor teológus hallgató voltam, hogy azután eltévedtem Debrecenben, ott, ahol egy éve már ott laktam, de eltévedtem, mert egész egyszerűen lesokkolt az, hogy egy embernek hogy lehet ennyire erős hite, hogy gyakorlatilag a halál szélén táncol, és mégis a Bibliát olvassa. Édesanyám is gyakorlatilag mozgásképtelen, hogy úgy mondjam. de összeszedi minden testi és lelki erejét, és akkor most megint visszatérünk a lelki erőről, és elmennek, és a betegeket, a gyászolókat vigasztalják az igével, járnak evangelizálni, járnak családot látogatni, igei alkalmakra eljárnak még ezen felül. Szeretnének valamit továbbadni abból, amit ők megélnek. Hogy ők hogyan képesek ezt megharcolni Isten segítségével. Ez nagy csoda látni.
Igen, ez egy nagyon érdekes dolog, amiről mesélsz, és ahogyan ők tulajdonképpen erőt gyűjtenek, hogy sokszor, amiben a legnagyobb nehézségünk van, hogyha abban vigasztalunk másokat, ez érdekes tapasztalat, az bennünket is megerősít.
Igen, igen, hát ezt a tavaszi interjúban is mondtam, hogy nekem ez a lelkész jársz poetikám, hogy mi is megvigasztalassunk másokat azzal a vigasztalással, amivel az Isten vigasztal meg minket. Szerintem én ezt hoztam otthonról egy kicsit, meg nyilván a saját élettörténetem is benne van, de ha a kereszténység nem erről szól, akkor elveszít egy olyan fontos elemét, amit nem veszíthet el. Tehát, hogy nekünk ezt fel kell tudni mutatni, hogy a kereszténység igenis képes erre. Hogy ez nem csak szólam, ez nem csak szép beszéd a Bibliában, hanem ez valóság. Ez valóban megélhető.
Tulajdonképpen egy lelkierő tréning az, amiről beszélünk, mert nem csak a testet, hanem a lelket is lehet tréningezni, és mindaz, amiről most beszéltünk, egy kicsit egy lelkierő tréning. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, hallgatóink maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Balogh Róbert református lelkésszel. Lelki erő tréning. Kicsit itt tartottunk az előző beszélgetés végén. Úgy említetted már, hogy tapasztalataid szerint nagyon összefügg a lelki erő, illetve a testi megerősödés. Nekem van egy olyan kérdésem, hogy ugye azt talán nagyon sokan tapasztalták, és arról beszéltél, hogy a lélek nagyon meg tudja erősíteni a testet. Talán ez az elsődleges, mi így hisszük. De hogy fordítva is tud-e működni? Tehát, hogyha valaki komoly nehézségek között van, akkor mondjuk testi edzéssel, futással, biciklizéssel, bármilyen edzéssel vissza tud-e hatni magára pozitívan?
Én azt gondolom, hogy nyilvánvaló kölcsönhatás van a lelki erő és a testi erő között, hiszen ha az ember mondjuk lelkileg nem érzi jól magát, akkor fizikailag is érezheti rosszul magát, ugye szomatizál, pszichoszomatikus tüneteket produkál, de ez fordítva is igaz, tehát egy rendszeresebb életvitel, most itt nem csak a sportra gondolok, hanem mondjuk a táplálkozásra, ha odafigyel az ember, hogy igyekszik mindig abban az időpontban megejteni a táplálkozásokat. Éppen hallgattam a Magyar Rádióban egy interjút, egy táplálkozás szakértő beszélt erről, hogy milyen pozitív hatásai vannak ennek, és nem olyan régen ezt elkezdtem én is gyakorolni. Nagyon komolyan érezhető hatásai vannak a rendszeres testmozgásnak is természetesen. Tehát ha az embernek van egy fizikai fáradtsága, egy jó értelemben vett fizikai fáradtsága, mondjuk annak, aki ülő munkát végez, vagy szellemi munkát végez, annak nagyon pozitív eredményei vannak. De hát nyilván az orvosok is azt ajánlják még a legbetegebb embereknek is, hogy sétálni kell, hogy mozogni kell. Az nagyon jó hatással van az emberre, ha mozog. Szokták mondani, hogy épp testben épp lélek, és nem épp testben épp, hogy élek. Ugye azért az nagyon nem mindegy. Tehát ezért is fontos a fizika egészségünkre is odafigyeljünk.
Rögtön adódik a kérdést. Te szoktál-e valamilyen mozgásformát űzni, amivel segítesz önmagadnak? Ugye most említetted a táplálkozást, igen, amit most próbáltál ki, és működik.
Igen, a táplálkozás mellett igyekszem eljárni futni is, amennyi időm lehetőségem van rá, és tornázni is, tehát hogy erre tényleg igyekszem odafigyelni, mert ez az ember nem hagyhatja ki az életéből bármennyire elfoglalt is, mert akkor elkezd lesüllyedni nem csak fizikailag, hanem azután majd lelkileg is. Tehát, hogy ez oda-vissza igaz.
Egyébként ezt pont az egyik kedves közeli ismerősömmel is beszélgettük, aki most fiatal és tanul még sokat, és ő is ezt tapasztalt, hogy szinte bepunnyad, és lelkileg is rossz hangulatú, és akkor egy-egy ilyen mozgás szinte felrázza. Egyébként ezt családban tapasztaltad-e? Tehát ott édesanyádék, illetve a barátaid között mennyire jellemző, hogy valóban odafigyelnek a fizikai mozgásra is?
Igen, odafigyelnek. Én fiatalabb koromban fociztam is. Ebből következőleg a barátaim mind sportolnak, tehát egy mindenki focizott, úszott, futott. Szóval ezt láttam a családban is, de a barátaim körében pedig még erősebben láttam ezt, hogy a sport azért nagyon fontos szerepet játszik az életükben, szerintem még most is.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, a lelki erőről fogunk tovább gondolkodni Balogh Róbert református lelkésszel.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket a lelki erőről, Balogh Róbert református lelkésszel. Ugye beszélgettünk rólad, saját személyes tapasztalataidról, családi tapasztalatokról, de ugye te lelkészként dolgozol, immár harmadik éve, és több helyen is jártál, ugye Genfben, illetve most a János Halmi cigánymisszióban, és például nagyon-nagyon komoly munkád van már, illetve most már nagy örömünkre Kiskunhalason is dolgozol ifjúsági csoportokban. Voltak-e olyan epizódok vagy történetek, amikre, hogyha így visszaemlékszel, nagyon határozottan látszik egy-egy lelkierő válság, illetve gyógyulás?
Igen, nem csak lelki problémák vannak, hanem fizikai problémák is. János Halmán a gyülekezetemnek a döntő többsége nagyon szegény ember. Tehát most, ha azt mondanám ilyen divatos szófordulattal, akkor ők a létminimum alatt élnek. Ezért is szoktunk ugye a holisztikus missziót végezni, ami azt jelenti, hogy nem csak a lélekkel foglalkozunk, hanem a fizikai szükségletekkel is. Ugye hát éhes gyomornak nincsen füle, ahogy ezt régebben megfogalmazták, tehát nem lehet csak úgy prédikálni. De érdekes mód azt látom, hogy a fizikai éhséget sokkal könnyebben eltűrik az emberek, mint a lelkét. A lelki problémák azok mindig kibudjannak. És van egy nagyon kedves történetem, talán egy másfél hónappal ezelőtt történt, lehet egy kicsit több, amikor egy esti istentisztelet közben az igehirdetés után egy ember, aki nagyon régóta járt istentiszteletre már, de elég komoly alkohol problémákkal küzd. Sokszor volt itt a súd is, hogy ott ült az istentiszteleten, és ő azt mondta nekem az igehirdetés után, hogy te Robi, én szeretném ezt a Jézust, én akarom ezt a Jézust, én érzem, hogy nem jó lélek. Én érzem, hogy én lelki beteg ember vagyok, nekem szükségem van a változásra. Akkor megöleltük egymást, elkezdtünk imádkozni, mindketten megkönnyeztük, és ez az ember azóta is nagyon hűségesen jár az istentiszteletre. Volt olyan biblióra alkalom, amikor senki más nem jött el, de ő akkor is ott volt, akkor is meghallgatta az igét, és folyamatosan azt mondja azóta is, hogy pedig nagyon sokat változott már azóta, nagyon sokat tisztult lelkileg, hogy ő szeretne változni, ő érzi ennek a szükségességét, és az egész családját hozza, a gyerekét, az unokáját, mindenkit beiratott hitt arra ki, akit csak lehetett. Egy nagyon nagy bizonság, egy nagyon nagy csoda nekem arra, hogy igenis lehet a nagyon nagy mélységből is kijönni, hogy igenis vannak komoly változások, és hogy a Jézus Krisztusba vetett hit, az tényleg képes erre, és ezt nem csak azért mondom, mert lelkész vagyok, hanem ezt láttam a két szememmel, és tapasztalom. Ez nem lehet leírni, amikor ezt az ember átélő valaki a karjai között ér meg.
Ez azt gondolom, hogy az egyik legcsodálatosabb élmény lehet, nem csak lelkészként, hanem egyáltalán is. Mi az a csoda, hogyha most a nem vallásos emberek számára fordítanánk le, amit tulajdonképpen ilyenkor megtörténik, amikor egy ember a változást akarja, de nincs hozzá ereje. Honnan származik ez az erő? Miből?
Igen, hát azt is szoktuk mondani, hogy az embernek megváltozik a gondolkodás módja. Én úgy szoktam tanítani az embereket, hogy nem változol meg, mint ember. Tehát ugyanaz az ember maradsz, mint aki mindig is voltál. Egy dolog változik, meg az, ahogy gondolkodsz. Az életről, önmagadról. És ezek az emberek érzik, hogy önerőből nem menne ez a változás. Mert például itt esetünkben ugye az alkohol az egy nagyon komoly probléma, nagyon addiktív dolog. Tehát nem menne ez a változás, ezért szoktam azt mondani, hogy az imában van az az erő az Istennel való kapcsolatban, ami ad egy olyan pluszt, amit nem tudok megfogalmazni most így exakt módon, mert nem lehet. Ez egy lelki dolog. De van egy olyan pozitív töltet, ami úgy szoktam nekik mondani, ami megtámaszt akkor, amikor eldőlnél jobbra, vagy balra, vagy hátra esnél. Akkor ott van mögötted is, és megtámaszt is, ami megadja azt a szükséges erőt, hogy az ember ezekben a nagyon kritikus helyzetekben meg tudjon állni erősen is sziklaszirárdan, és mondjuk nemet tudjon mondani ezekre a dolgokra, vagy azt tudja mondani, hogy igenis, én erősebb vagyok ezeknél, ha már lelki erőnél tartunk, vagy még inkább, hogy az Isten nagyobb és erősebb ezeknél, aki mögöttem áll.
Ez szerintem nagyon érthető, annak ellenére, hogy azt mondtad, hogy nem tudod ezt megfogalmazni. Én azt érzem, hogy a nem is annyira a gondolkodás, bár nyilván a gondolataink is megváltoznak önmagunkról, hanem egy olyan forrás kapunk, egy olyan, hát mondjuk én szeretetnek nevezném, vagy elfogadásnak. Igen. Talán.
Igen, hát a szeretet az nyilvánvaló. Ezt nemrég fogalmaztam meg magamnak, hogy a misszió, vagy a kereszténység, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy az isteni tökéletes szeretetbe bevonja az embert. És az ember megérez valamit, nem teljes mértékben, de valamit abból a hatalmas és tökéletes isteni szeretetből, és azt tudja továbbadni mások számára. És úgy képes arra, hogy mondjuk azokat a szituációkat úgy kezelje, ahogy önmagától nem tudná. Tehát önmagától mondjuk a harag jönne belőle, vagy az elutasítás, és mégis azt a mérhetetlen szeretetet érzi magában, amit csak az Istentől jön.
Ez egy csodálatos pozitív üzenet. És tulajdonképpen, hogyha igazán tudunk szeretni a másik embert, akkor talán egy kicsit mi is tudjuk ezt nyújtani a másik ember számára?
Persze. Az egész Biblia erre épül gyakorlatilag, hogy egymás, azt mondja, hogy egymás hite által épüljünk, hogy egymás mellett legyünk ott támaszként. Nem tudja senki úgy felmutatni ezt a szeretetet a másik ember számára, mint egy ember, mint a fele barát, mint az, akit lát a munkahelyen, lát az iskolában, lát a gyülekezeti közösségben, ha rajta látja ezt, hogy igenis ő képes ezeket megharcolni, hát ezért szoktunk bizonyságot tenni, ugye? Tehát ezért van az, hogy interjúkat adunk, hogy könyveket írunk róla, vagy kiállunk vasárnap is elmondjuk a történetünket, hogy mások ebből erőt merítsenek. Tehát azt gondolom, hogy mindenképpen.
Hát tulajdonképpen ugye abban kezdődik a Biblia, hogy Isten a lelkét lehelte belénk, tehát talán mi vagyunk a legjobb üzenethordozók.
Így van.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, és arra fogunk kanyarodni, hogy Robi ugye az ifjúsági csoportokat is vezeti, tehát komoly tapasztalata van a felől, hogy milyen lelki erő, illetve erőtlenségi problémával küzdenek a fiatalok. Maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk mai magazinműsorunkban a beszélgetést Balogh Róbert református lelkésszel. Lelki erőről beszélgetünk, ami természetesen nem választható szét test és lélek között, de talán a lélek elsődleges. Ígértem a hallgatóknak, hogy mivel Robi ifjúsági munkában dolgozik, és nagyon sok fiatallal találkozik, mit tapasztalsz, milyen erőtlenségekkel küzdenek, mennyire jellemző ez a fiatalokra, akikkel te dolgozol?
Sajnos azt kell mondom, nagyon jellemző. Egyrészt életkori sajátosság is, ugye ők most változnak fizikailag, lelkileg. Ezzel nehezen küzd meg mondjuk egy tinédzser, hogy hogyan is látja most ő magát. Nem reális az önképük. Sokkal negatívabb, mint a valóság.
Arra gondolsz, hogy nem fogadják el, hogy nézek ki,
így van, így van.
Hogy működök, elég okos vagyok-e, vagy elég szép vagyok-e?
Persze, tehát nagyon komoly problémáik vannak a önmaguk elfogadásával, a kinézetükkel, azzal, ahogy működnek, megtalálni a helyüket egy iskolai közösségben, vagy a kicsit idősebbek ugye a munkahelyen. Nagyon nehezen találják a helyüket a családban. Sok fiatal van, aki mondjuk csonka családban él, az is nyilvánvalóan meghatározza azt a terhet, amit ők most hordoznak, amikkel küzdenek. Tehát erős a depresszióra való hajlam, nem csak az én ifjúsági csoportjaimban, hanem én azt gondolom, hogy ennek a korosztálynak ma a 21. századi Magyarországon, meg ugye Európában is, a világon is, ez egy nagyon nagy teher, amivel küzdenek.
Nagyon szöget ütött a fejemben az, amit most mondtál, mert nemrégiben olvastam egy felmérést. Ez ugye az elfogadás hiánya, az ön elfogadás hiánya. Ugye szeretni nem csak más, hanem önmagunkat is kell. Magyaroknak talán az egyik legnegatívabb én képük van. De például a tibetieknek nincs is szavuk arra, hogy önutálat. Nekünk nem csak, hogy szavunk van rá, hanem sajnos műveljük is keményen.
Igen, sajnos a öngyilkossági statisztikákban is az élen állunk. Ez nagyon-nagyon összetett kérdés, amire most nincs idő, hogy kifejtsem, meg nem is vagyok szakértője, de a fiatalok nagyon veszélyeztetettek. Éppen ezért kell nagyon odafigyelni rájuk. Igyekszem nem csak akkor velük lenni, amikor mondjuk van ifjúsági alkalom, hanem elérhető lenni hétköznap is. És ők keresnek is. Tehát amikor jönnek ezek a komolyabb lelki válságok, akkor igyekszem tényleg egy órát rászánni arra, hogy beszélgessünk, hogy vagy, csak hogy ventiláljon, kibeszélje magából ezeket a dolgokat, mert önmagában már az is sokat segít.
Ez így van. Más Rek is megmondta, jobb kint, mint bent. Ugye talán a kamaszkor, hogyha egy picit itt most megragadunk, nagyon jellemző rá, hogy a saját családból nehezebben hiszi el, hogy aranyos vagy, kedves vagy, tehát egy külső megerősítés nagyon sokat jelenthet ilyenkor. Tulajdonképpen mi az, amit nagyon erősen közvetíteni kell ilyenkor ebben a nehéz szakaszban a fiatalok felé?
Az, amit én Nyugat-Európában megtanultam, láttam azt, hogy a nyugat-európai fiatalokat hogyan nevelik az oktatásban például. Nagyon ritkán szidják le őket, nagyon ritkán mondják azt nekik, hogy te nem vagy ügyes ebben, hanem azt erősítik folyamatosan, hogy te nagyon szép vagy, nagyon okos vagy, nagyon ügyes vagy, és éppen ezért hihetetlen önbizalma van a nyugati fiataloknak. Ez valamilyen szinten rám is rám ragadt, vagy átragadt ott nyugaton, és ezt igyekszem neki továbbadni. Amikor Istenről beszélek nekik, vagy egyházról beszélek nekik, akkor a legelső dolog, ami mindennek az alapja az, hogy Isten téged úgy fogad el, és úgy szeret, ahogy vagy. Tehát nem egy olyan keresztényi képet közvetítek a számukra, hogy először változz meg, legyél jó kislány, jó kisfiú, aztán gyere ide Akár az ifjúsági órára, akár vasárnap az Isten tiszteletre, hanem ide jöhetsz bármikor, mert Isten téged elfogad, ahogy vagy. És éppen ezért téged Isten szeret, és neked is szeretned kell önmagad, mert Isten csodálatos alkotása vagy. Ez az az alap, amire lehet építeni. Minden más csak és kizárólag ezután következhet. Ez ad nekik egy olyan lelki táplálékot, egy olyan pluszt, amin keresztül meg fogják küzdeni a válságaikat az iskolában, a családban, a magánéletben, hiszen ez már az a korosztály, akik most már először, másodszor szerelmesek. Nyilván az első-második szerelemben nagyon sok csalódás éri őket, erre is fel kell őket készíteni, hogy ettől még nem áll meg a világ, ugyanúgy forogni fog tovább a föld, de nyilván egy 16 éves ezt másképp éli meg, tehát elérhető közösségben kell lenni, hogyha ilyen jellegű problémával is fordulna akár a lelkészhez.
Egy kérdés vetődött fel bennem, hogy a szülők hogyan tudnak ebben segíteni, hiszen mondjuk egy kamasz nem elsősorban a szüleire hallgat, de nyilván mégis nagy szerepe lehet a szülőknek és a segítségüknek ebben az időszakban.
Igen. A szülőnek mindenekelőtt nagyon-nagyon nagy türelemre van szüksége. Ismerem a kamaszokat, tudom, hogy milyenek, tudom, hogy hogyan működnek ebben a korszakban, ebben a korosztályban, nagyon nehéz velük kommunikálni. Sőt, a legtöbbször nem szeretnének a szülővel kommunikálni. És a szülő ilyenkor a legnagyobb segítséget azzal tudja adni a gyermeke számára, ha türelemmel vár. Kivárja azokat a félórákat, mondjuk egy héten egyszer van ilyen talán, amikor lehet vele beszélni. Amikor megnyílik, mert ha azt látja a kamasz gyerek, hogy a szülő elutasít, és még veszekszik is, és még frusztrált is emiatt, akkor a legkisebb alkalmat se fogja arra megadni, hogy esetleg információkat közöljön arról, hogy ő hogyan érzi magát, vagy miket él most át.
Egy kicsit a másik lába érdekelne. Nagyon sok szülő, szerintem is akár pedagógus is, azért fél dicsérni akár a kamaszokat, akár kisebbeket, akár nagyobbakat, mert attól fél, hogy elszalad vele a ló. Ugye nehogy hibába essünk a túlzásba vitt humanizmussal, hogy én Pistike nagyszerű ember vagyok, hanem tudjuk azt, hogy Karcsi és nagyszerű ember. Tehát hol van ennek a másik lába?
Hát itt is bejön a tanítás, amit igyekszem átadni, hogy a múltkor prédikáltam is erről, az identitásunk, az, hogy ki vagyok én, az nem a másik ember ellen van, hanem másik emberért. Ezt az ifjúsági csoportokban nagyon erősen hangsúlyozom. A hittanórákon is, ott is úgy szoktam, hogy nagyon engedékeny vagyok a gyerekekkel. Megadom a lehetőséget arra, hogy játszanak, nagyon dicsérem őket, tényleg folyamatosan, nem tudom, egy órán elmondom 5-ször, 10-szer, 20-szor is, hogy mennyire ügyesek vagytok. Ugyanakkor azt kérem tőlük, hogy amíg az a része van az órának, amikor tanulunk, akkor azt aktív figyelemmel. Tehát akkor nem beszélgetünk, akkor nem nevetgélünk, hanem akkor azt tényleg kőkeményen odafigyeléssel töltjük, és én azt kőkeményen behasarom rajtuk, tehát azt viszont elvárom cserébe, hogyha én ennyire pozitívan állok hozzájuk, akkor ők tiszteljenek meg engem annyival, hogy azt, amit én leadtam, azt tudják, és tudják a gyerekek egyébként, tehát megtanulják.
Ez nagyon biztató ígéret így a végén, tehát szeretni elfogadni, de feladatokba helyezni őket. Nagyon szépen köszönöm, Robi, mindazt, amit elmondtál. Én kívánok sok lelki erőt neked, és hogy ezt az erőt add tovább másoknak is sikeresen. Köszönjük, hogy itt voltál.
Én is köszönöm szépen.